prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A héten debütált egy új részvény a budapesti értéktőzsde Xtend piacán, a Glosterről van szó, ami azért is érdekes, mert jelen helyzetben ugye ez bátorságnak tekinthető, hogy egy ilyen vérzivataros időkben ugye megjelenjen egy új papír a bőrzén. Zárt körül részvénykibocsátás történt, de a társaság menedzsmentje célul tűzte ki, hogy mi hamarabb a standard piacra kerüljenek. Mai vendégem Virág Ferenc, a Random Capital tulajdonosa, tanácsadója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Mindenkit köszöntök én is.
Ti fogtátok úgymond ennek a cégnek is a kezét, ti vezettétek a parketre. Nem volt ez egy kicsit elhamarkodott lépés, még akkor is, ha még egyszer mondom, zárt körül kibocsátásról beszélünk. Ilyen helyzetben megjelenni a tőzsdén, azt gondolom, hogy hát nem a legjobb pillanat.
Ez tény is való, tehát hogy a helyzet az nem volt a legideálisabb, sőt, ha lehet mondani, akkor az elmúlt hosszú évesen a legkevésbé ideális helyzet volt. De tudni kell azért azt, hogy ez a folyamat, ez nem egy két hónapos folyamat. Mi a Glosterrel először tárgyalni a bevezetésével kapcsolatban, tőkebevonással kapcsolatban 2019. február-márciusában kezdtünk. Azonkor a Gloster végment ugye a tulajdonos vezetőjével együtt, Szegedes Viktor egy olyan folyamaton, amivel a Budapest értéktőzsde programjaiban részt vett, a menedzsment képzésben, felkészülésben, egyéb dolgokban, és egy nagyon tisztes szereplőjévé vált egyébként ennek a KKV szektorral kapcsolatos információ halmaznak a
népszerűsítésében. Pár szót a cégről, tulajdonképpen ez egy IT cég, ha jól tudom.
Informatikával foglalkozó cég, ami leginkább ma már az akvizíciói hátán próbálja ötvözni az összes olyan dolgot, amit az informatikával kapcsolatosan lehet vinni. Szekeres Viktor szavaival élve mindenki ismeri azt a kis kütyüt, aminek van két ilyen fölfele álló kis füle, ugye wifi-t csinálunk vele, ez ami gyakorlatilag a routernek hívunk, és többek között ilyen dolgokkal foglalkozik, de egészen addig, hogy rendszerfelügyeletig, kiber védelemig egy csomó olyan jellegű dolgot próbál egybe ötvözni, amit a nagyok tudnak, és egyébként hiánypótló abban, hogy vannak az egészen generációváltással küszködő KKV-k, vannak a nagyok, mint például a T-System, vagy éppen egy For IG, és a középkategóriában pedig létezik most már egy Gloster, ami ki tudja azokat az igényeket szolgálni, ami nem feltétlenül a legnagyobbakkal kapcsolatosan felmerülő pénzfizetéssel és díjakkal kapcsolatos igényrendszer, hanem abban a közép szférában, amiben valóban a KKV-k igénybe tudnak venni informatikai szolgáltatásokat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy míg Shufni Tuning alapon a cégek próbálják otthon elvégezni a feladataikat, addig a Gloster pedig egy olyan szolgáltatás halmazt nyújt, amivel ezeket a feladatokat ki lehet helyezni, rájuk lehet bízni, és a teljes informatikai megvalósítását, ami adódik egy cégnek, belső hálózatokkal, egyebekkel gyakorlatilag a cégre lehet testálni.
Nos, ez egy kis papír. De mekkora kereslet a kis papírok iránt? Most csak arra gondolok, hogy ha újabb részvényeket bocsátana, úgymond ki, lenne rá kereslet? Látjátok ti azt, hogy mondjuk a kis befektetők között, vagy akár az intézmények között lenne olyan, aki megvásárolná ezeket a papírokat? Most nem csak a Glostert, hanem a hasonló papírokat.
Azzal a céllal fogtunk bele ebbe a tevékenységbe annak idején, hogy gyakorlatilag az a mondás, és ezt továbbra is tartjuk, hogy bárki be tud vinni a tőzsdére egy részvénytársaságot, ehhez kell egy olyan felépítmény, ami tudja ötvözni a jogi, a corporate finance, brokerage dolgokat, de valójában ez bárki részéről vihető. Ami a mi feladatunk az az, hogy azzal, hogy be vannak vívve ezek a tőzsdére ezek a cégek, azzal nincsen vége a feladatkörnek, hanem itt kell megalapozni azt, hogy valójában kereskedett cégekké is váljanak. Ez egy óriási kihívás, dolgozunk rajta. Szerintem olyan óriási titkot nem árulok el, mert kommunikációban volt erről szó, hogy a cégek jelentős részénél mi IPO-ban is gondolkodunk. Persze az IPO-kat úgy kell megfogalmazni, hogy ez a kis középbefektetőknek egy izgalmas dolog tudjon lenni. Én azt gondolom, hogy szeptemberben ilyennel már elő fogunk állni.
Akkor ez azt is jelenti, hogy adott esetben újabb cégek is jöhetnek a bétre?
Én nagyon optimista vagyok, és amikor ez az egész folyamat elindult, amit Xtendnek hívunk, akkor egy óriási számot mondtam be, hogy 5-6 év alatt egy 300 cég is beérkezhet. Ez annyiban árnyalódik, hogy az a rész, ami az adóoptimalizálás, ami a nyilvános társaság működésével kapcsolatos előnyöket jelenti, nem feltétlenül csak kereskedés alapon. Ezek a cégek sokkal lassabban ismerik fel, mint amit én gondoltam, de én azt adottok beszámolni, az idei évben is legalább 4-5 olyan cég van fókuszba, akiből az elkövetkezendő egy év során bizonybevezetés lehet, és ezen el is kezdtünk és dolgozunk a aktívan a mostani helyzetben, de, és aktívabban egyébként, mint 2019-ben.
De ezeket a célokat mondjuk a járvány nem húzta keresztül, most csak arra gondolok, hogy rengeteg az olcsó pénz a piacon. Miért tenné ki magát egy társaság annak, hogy végigmenjen egy ilyen bonyolult folyamaton, és végül is a tőzsdére kerüljön?
Hogy az olcsó pénz az egy relatív fogalom, mert nem azt jelenti, mint amit általában látunk az újságokban, meg gondolunk a levezetésekben, hogy mindenkihez hozzávágják a pénzt. Az ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, és ami sokszor a legnagyobb bonyolultságot jelenti, hogy ezek a pénzek, amik a piacon felvehetőek, akár a koronavírus helyzet miatt, akár azért, amit említettél, hogy nagyon olcsó és nagyon sok pénz van a piacon, általában a tőkeszerkezethez illeszkedik. Tehát nyilván egy 100 millió forintos cég nem fog megkapni több milliárd forintot, mert annak a visszafizethetősége egy kétséges dolog. Ezzel, amikor ezek a cégekhez mi elérkezünk, akkor próbálunk egy olyan ideális tőkeszerkezetet felépíteni, ami alapján ez lehetőségé válik. Nem véletlen, hogy a DM2-ben 1 milliárd forintot vontunk be, egyébként private placementbe, a Gloster esetében pedig 1,1 milliárdot, ami egyébként a belső értékét növeli a cégnek, a saját tőke értékét növeli, és így módon, hogyha további pénzeszközöknek a használatára van szüksége, akár külső finanszírozásképpen, akkor ezekért könnyebben el fog tudni menni, mert erősebb a tőke szerkezete.
Nem beszélve arról, hogy a tőzsdén lévő cégeknek mondjuk egyszerűbb például kötvényt is kibocsátani.
Na pontosan így van, de a kötvénykibocsátásnál is igaz az, hogy minél nagyobb maga a cég, mindent, annál könnyebben tudsz egy nagyságrendet megkapni egyébként kötvénybe. Még egyszer, hogy egy 100 milliós cégnek kötvénybe se fognak milliárdokat adni, de egy több milliárdos cégnek nyilván könnyebben adnak milliárdokat. Tehát ez történik, és ami a jó hír, hogy ezek a cégek nem csak azért tudnak tőkét, vagy tudtak tőkét bevonni private placement formájában, mert annyira napi működésükhöz kellett, sokkal inkább azért, hogy terjeszkedni és nőni tudjanak, úgymond akvizíciókra, és ez is a célként mind a két társaság életében.
De miért van az, hogy akkor mindenki zárt körű kibocsátással indul? Miért nem lehetne egyből IPO-val kezdeni?
Talán azért, mert amikor jól megfogalmazunk célokat, és megpróbáljuk felvázolni azt, hogy mi lesz a cégnek az elkövetkezendő 5-10 éve, akkor a private placement esetében az intézményi befektetőket könnyebben meg lehet ezekkel az üzenetekkel keresni, ráadásul ez egy teszt is egyébként a részintársak részére, hogy mennyire akarnak ebben szerepet vállalni. Ha már megvan az alapvető indítottság, megvan egyfajta komolysága úgymond a dolognak, és megtörténik egy ekkora tőkebevonás, mint a két cég esetében történt, akkor az IPO-nak már nem is feltétlenül az a szerepe egyébként, hogy újabb tőkét jutasson, hanem hogy elkezdjük azt a folyamatot, ami azt jelenti, hogy tőzsdén, kereslet, kínálat, hogyan adják és veszik, ehhez szereplőszám kell, ehhez magánbefektetők kellenek, az IPO az leginkább erről szól.
Meg közkészhányat kell.
Igen, ez a közkészhányat, tehát így módon lehet kereskedni vele, hogy ezért lesz benne kereskedés, és ez az oka az IPO-nak, és valóban nem az, hogy újabb tőkék érkezzenek be néhány száz millió forintos értékben.
Na most, mint a Random Capital egyik tulajdonosa, hogyan látod, hogy a befektetői oldal, ugye erről már beszélgettünk itt a műsor elején picit, de mennyire ült le, úgymond a vásárlási kedv, vagy mennyire aktívak a vásárlók most így a járványhelyzet lecsengése közben?
Hát érdekes folyamat egyébként, hogy általában, amikor mindenki megijed, és mindenki azt mondja, hogy be kell húzni a kéziféket, akkor egyébként a befektetői réteg, ami a lakossági részről jön, pont az ellenkezőképpen működik. Ami most itt történt az elmúlt időszakban, az közel nem arról szólt, hogy mindenki megijedt és fejveszre dohant a piacról, ellenkezőleg sokkal többen jöttek a piacra, mint amit az elmúlt években látni lehetett.
Ez látszott, hogy megugrott a forgalom, a volatilitás elég jelentős volt.
Óriási mértékben, és ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy mi forgalom szempontjából a többszörösével haladunk, mint amivel bírtunk mondjuk 2019-ben. Ennek egyrészt nagyon örülünk, de azért mindig elmondom, és a múltkori beszélgetésben is elmondtam, és ez nem változott, hogy ez kiemelt kockázatokat jelent, és a kiemelt kockázatok azért óvatosságra kell, hogy nincsenek mindenkit. Az viszont egy nagyon pozitív dolog, hogy az egyébként nyomott lakossági érdeklődés, ami ebben az országban van, ilyenkor mindig egy kicsit turbózódik, és mind több ember kerül a tőkepiac közelébe, amiként kötelező érvényi dolog, hiszen 21. században ez egy olyan alternatíva, amivel rendelkezni kell tudni lakossági szinten is.
Ha már tőkepiac, mit vesznek a magyar befektetők, a magyar háztartások? Magyar papírokat elsősorban, vagy azért van köztük külföldi is?
Én régen azt mondtam, és az volt a véleményem, hogy néhány ország kivételével, ilyen például Belgium, a lakossági piac a hazai tőzsdét kereskedi leginkább. Ezt én most is tartom. Ugyanakkor az elmúlt időben, amit történtek a nemzetközi piacokon, mi látunk egy óriási átrendeződést, és amivel annak ide azt mondtuk, hogy az 5-10%-át gondoljuk a teljes állományból, ami leginkább a külföldi piacok felé fordul, most az itt a 20-30%-ot lazán el lehet képzelni. Én szerintem ez nagyjából a határ. Tehát az, hogy 70%-ba belföldöt kereskedjenek, 20-30%-ba maximum külföldöt, ez volt nekem mindig érzésre a határ. Persze a tőzsdén átírhatja a gondolatokat, meg az érzéseket. Egyébként ott tartunk, hogy ezeket a határokat viszont most már súroljuk.
Ugye ehhez nagyon sok mindennel hozzájárult maga a budapesti értéktőzsde is, különböző programokat hirdetett, illetve zajlanak ma is, például a kispapírok elemzése. Hogyan látod egyébként, ez beváltotta hozzá fűzött reményeket? Jobban veszik ma már a kispapírokat? Azért, ha visszatekintünk mondjuk 10 évvel ezelőtt, a kispapírok piacáról gyakorlatilag nem is esett szó. Ma már azért ez igazán csak előtérben van, sőt, sokszor blue chipeket meghaladó forgalmat generálnak ezek a papírok.
Amikor a tőzsde előállt a terveivel, akkor a legtöbb piaci szereplő szkeptikus volt a dolgokkal kapcsolatban. Én azt mondtam, és tartom ma is, hogy az egy csodálatos dolog, hogy valamiben van egy ekkora elszántság. Akkor azt mondtam, hogy ha az összterveknek a 10-20%-a teljesül, akkor már sikertörténetről lehet beszélni. Én azt gondolom, hogy pont ez az időszak az, amit ez a válság, vagy nem tudom én minek nevezzem, megmutott a piacon, hogy ezek a dolgok beértek. Látom az X-Tend piaccal, látom egyébként az X-Bond piaccal, látom magával, amit te is említettél, hogy a befektetőkben az az óriási különbség, hogy magát lemérni azt, hogy mennyi befektető ment annak idején kisközép papírok felé, és ma mennyi megy, egyébként el kell tudjam mondani, hogy sokkal több egyébként és volumenben is, de ezek nehéz dolgok. Azt viszont, hogy sokkal több információval, sokkal ismertebb módokon tudja ezt megtenni, az egy óriási különbség. Ma a kisközép papírok kategóriájában számos részvény elemezve van, nagy brokerházak révén, mint például a Concord, tudjuk azt, hogy mi a valós kép egy Dunahouse-ról, egy Autovallis-ról, egy Forage-ról, tehát ezek a dolgok nagyon-nagyon fontosak. Ezek nem voltak így, ma pedig így vannak. És még egy fontos gondolat, hogy a tőzsde nélkül nehezen valósult volna, meg a tőzsde két szerepe tud lenni, pénzzel támogatott úton, ugye azért ne képzeljük túl a dolgokat, mert a tőzsde azért nehezen tud úgymond idézőjelbe támogatni broker cégeket, mert volumenébe a nagyházak azért nyilván egy komoly bevételtermelő képessége rendelkező cégek, viszont azzal a fajta igénnyel, hogy tegyünk a tőkepiacét, fejlesszük azt, és áttételesen a saját ügyfeleink részére is nyújtjuk ezeket a elemzéseket, az óriási hanggal bírt, és gyakorlatilag ma a legfontosabb középkategóriás részvényeiként a tőzsdén elemezve vannak.
Ha megkérdezném azt, meg is fogom, hogy mi a különbség, mondjuk nem menjünk messzire, az 50 évvel ezelőtti, illetve a mai tőkepiac között?
Szerintem két nagyon fontos különbség van, és mind a kettő a lakossághoz köthető. Amikor arról beszélünk, hogy tőzsde cápák, akkor abban az időszakban ez egy valóság volt. Ma a tőzsde cápákat a lakosság képviseli, mert a sok apró ügylet összessége brutális volumeneket visz. És mellette azt, hogy sokkal, de sokkal képzettebb és sokkal okosabb egyébként a lakosság, sokkal több információval rendelkezik, a fórumok miatt, az elemzések miatt, az időteltével, ismertek felvevő képessége miatt, az oktatás miatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez már egy sokkal komolyabb dolog. A pénz komoly dolog. A pénz az életünket meghatározó dolog. A lakosság sokkal felkészültebb ma erre a dologra, mint 50 éve volt. Na de és hogyha 10 évvel ezelőtt is sokkal kevésbé volt felkészült.
Na és hogyha össze kellene hasonlítani mondjuk egy nyugat-európai tőkepiaccal?
Két dolgot hoznék. Az egyik dolog az az ezzel kapcsolatban, hogy egyébként az értékpapír penetráció az országban nagyon alacsony szintű a mai napig. Ugyanakkor a magyar ember gondolkodásában van valami kis huncutság, valami apró kis többlet, egy felvevő képesség arra, amit egyébként általánosan országokban a nagy-nagy kiegyenlített tudásszint alapján nem tesznek meg. Nem véletlenül adunk ilyen akadémikusokat, ilyen informatikusokat, és én a tőkepiac szempontjából is igaz. Hazánkban minden kisbefektető egy kis-kis elemző. Akár sokat, akár keveset látott a piacról. Az, hogy véleményt formálnak, az, hogy fordulnak a piacok felé, előbb-utóbb azt jelenti, hogy mind többet tudnak róla, és a passzivitás helyett az aktivitás, az magasabb szint emeli őket.
Ez egy kicsit olyan lesz, mint a foci, amihez mindenki ért, és mindenki hozzá tud szólni.
Szerintem nagyon jó a példa, hogy Magyarországon addig volt igazán foci, amíg az a korosztály, amit te meg én képviselsz, minden nap az iskola udvaron dugta a labdát, fogta magát, elment a kettecbe focizni, és akkor nem voltak napvégék, mert mindig a focival meg a sporttal lett végig. Meg kell nézni ehhez képest a fiaimat, akik egyre lejjebb adták, először volt a fiam csatár, aztán közép-elsőjű kapus, aztán abba hagyta. Tehát, hogy amíg ezek a dolgok úgy érvényesülnek, hogy egy nép akarja ezt, hozzáteszem, nagyon alacsony Magyarországon az értékpapír penetráció, de ezzel együtt, aki ott van, az egyre aktívabb ezen a piacon, és véleményformáló. Addig egyébként van abban hit és abban bizakodás, hogy oly sokat fognak tudni hozzáérteni, hogy sikeresek is tudnak majd lenni nagyobb mértékben, mint ami volt.
Hát reméljük, hogy igazad lesz, de menjünk tovább, mert szorít az idő. Friss hír, hogy talán a horvátok valamilyen szinten, de visszavennék az inát, ugye most készül egy értékelése ennek a csomagnak, Lázárt készíti, a minden igaz, akkor heteken belül meg lesz. Te hogyan látod, valóban hajlandóak lesznek a horvátok kifizetni a MOL-nak az ina csomagot?
Nézd, először is 9 millió eurót fizetnek a Lazardnak, azért ez nem semmi. Tehát azért egyszerűen egy komoly értékelés fog születni, de ez az, amire egyébként minden befektetési bank vágyik, hogy kapjon egy ekkora megbízást. Viccet félretéve, hát ez egy nagyon hosszú történet, és egy rendkívül szövevényes dolog. Én azt gondolom, hogy a horvátok részéről megvolt, és megvan az igény arra, hogy az Inát visszavegyék. A probléma az az, hogy ez pénzbe kerül, és a pénz az egy nehéz kérdés. A pénz két oldalon kell futtatni. Az egyik az az, hogy rengeteg beruházástól, értékesítési potenciáltól, magától a inasztéknek az eladhatóságától lett megfoszva a MOL az elmúlt időben. Emiatt egyébként Amerikában folyik is bírósági eljárás, nem is olyan soká várjuk ebben az eredményt itt. Ha jól tudom, nem teljesen nyílt az információ, de kb. 1 milliárd forintot követel egyébként, 1 milliárd, bocsánat, dollárt követel a MOL, azért, hogy ezeket az elmaradt meg lehetőségként meg nem jelölő dolgokat az ő korlátozását valaki kiegyenlítse, és egyébként hozzáteszem, hogy engem részére azt gondolom, hogy jogos, és meg is fog tör, már olyan értem, jogos, hogy jogossá fogja tenni a bíróság, és kifizethetővé. Tehát én azért bízom, hogy ennek egy jelentős részét meg fogja kapni a MOL. A másik rész az a csomag, ami minimum 1,82 milliárd dollárt jelent, amit a MOL-nak meg kellene kapnia ahhoz, hogy értéken el tudja ezt a céget adni. Hozzáteszem, hogy ezt még értékekben nincsenek futtatva, tehát én így is egy nyomott értéknek gondolom, de ez alatt szerintem én úgy látom, hogy nincsen deal. A mai körülmények között, ismerve az elmúlt hónapoknak a történéseit, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a horvát kormány arra szánja magát, hogy 2 milliárd eurót vagy dollárt valahonnan előkap és kifizet a inasztékért. Tehát én szkeptikus vagyok.
Hajlandóak kifizetni 9 milliót úgy, hogy gyakorlatilag tudják, hogy nincsen pénzük. Ráadásul nyilván a MOL, most függetlenül attól, hogy milyen értékelése lesz ennek a csomagnak, úgymond, a MOL úgysem fogja alábbadni.
Én azt gondolom, hogy lassú víz partott most, és az alapvető igény megvan. Az igény pedig az az, hogy megtörténjen az átruházás, és egyszer az átruházás meg fog történni. És egyébként, ha a mai MOL-t nézem, azért nem gondolom, hogy akkor a mértékben tragikus lenne. Egyetlen egyén, én mindig azt kiabáltam, hogy nem jó, hogyha egy cég elveszíti egy piacát, egy átbevételképző potenciáját, egy ekkora részt a cégből, egyébként ezt is meg tudjuk nézni, hogy mekkora. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi mondjuk 2,4 milliárd dolláros clean EBITDA-ból az innen képviselt kb. 400-500 milliót. Azt jelenti, hogy mondjuk a teljes MOL kitermelésnek, amit egy napi hordonként tud, ez körülbelül 120 ezer, most nyomott időszakban lehet, hogy 110 ezer, egyébként ebből 40 ezer hordot tud az INA, azért nem kis része egyébként a dologból, de akkora a ezzel kapcsolatos felhajtás, problémahalmaz, korlátozása a MOL-nak, hogy én részemről boldogabb lennék egyébként, ha az értékesítés megtörténne. Hozzáteszem, az azért nagy árazó van a MOL-ban, de ez nem azt jelenti, hogy 1000 forintokkal tudna változni az árfolyam, mert hitelen lesz adva az inaszték. Ezt komoly piaci becslések maximum egy 10% többletre teszik, tehát 100-200 forint, amivel jobban lehet ebben a pillanatban gondolkodni, mint ami a valódi átfolyam a tőzsdén.
Hát a kérdés, hogy ugye ha eladja az Inát a MOL, akkor abból juttat-e a befektetőknek, de erre majd csak a szünet után térünk vissza Virág Ferenccel, a Random Capital egyik tulajdonosával, tanácsadójával.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.